Péterfi Gergelynek új regénye jelenik meg a Könyvhétre. Azt írják az ismertetők, hogy ez méltó párja a Kitömött Barbárnak. Jelen esetben most a 20. századba viszel bennünket, Gergő. Család regényeken keresztül kudarcos, eleve kudarcos párkapcsolatok történetein keresztül sok mindenre keresed a választ, többek között arra is, hogy miért nem lehetséges, ha jól fogalmazom és jól látom, a polgári Magyarország, vagy miért nem lehetséges ezekben a történelmi korszakokban, ami a második világháború óta különböző kihívásokkal szembesít, sikeres férfi-nő kapcsolat. A golyó, ami megölte Puskint, az egy szimbólum, és a regény közepe felé bukkan elő. De én azt mondom, hogy kedvcsinálónként mondjuk el az orvosoknak, hogy mi is volt ez a párbaj, és mire utal ez a te szimbólumod, meséld el, és akkor innen nézzük meg, hogy milyen történetek hálójába viszed be az olvasóidat.
Hát ugye röviden talán tudja a művelt olvasó, hogy Puskin egy szerelmi ügyből keveredett párbajba ifjú aráját gyanúba hozták egy diplomatával, aki ott Pétervárott volt szolgálatban, és hát Puskin kötelezőnek érezte, hogy megvédje az asszony becsületét, és kihívta párbajra a sértő felett, és ebből aztán az történt, hogy kapott az ágyékába egy golyót, és rövidesen meghalt. A történet igazából arra szolgál ebben a regényben, hogy egy szimbólumba, vagy egy képbe sűrítve több mindent, vagy sok mindent tudjon egyszerre tartalmazni, mint a szimbólumok általában, amelynek a szétszáradása talán nem is igazán feladatom, de úgy körülbelül arról van szó, hogy a kelet-európai sors képleteknek egy sűrítéséről van szó, illetve hát arról a tragikus, vagy talán szükségképpen tragikus, vagy legalábbis kétséges kimenetelű találkozásról, amely az ember és a világ között történik.
De ennek az elsődleges következménye, vagy a legszembetűnőbb következménye, hogy elveszíti az ember, úgyis, mint férfi, parafrazálnám, vagy fordítanám meg Parti Nagy Lajos hírhet mondatát, a férfiasságát, hogy itt vagy a potenciáját, vagy a cselekvőképességét, és ezek a te szereplőid valamilyen módon mind kipenderülnek abból, amit be kéne tölteniük, hogy apák legyenek, hogy férjek, hogy feleségek, szeretők, barátok. Egy kudarc sorozat, amit te felsorakoztatsz, miközben nagyon jól azonosítható történelmi eseményekben vergődnek ezek az emberek, és marad a kérdés, hogy akkor mi magyarázza a kudarcot, a helyzet, vagy a potencia hiánya?
Hát a kudarcot az egész kalamajka okozza, amelyben, és nem akarok egész Kelet-Európai általánosítani, talán inkább csak Magyarországon az elmúlt 40-50-60-70 évben, vagy még régebb óta, mondjuk a Pannóniát nézve, mondjuk a rómaiak hódítása óta alkalmunk volt élni. Itt egy olyan keresztúton vagyunk, amelyben folyamatosan megszűnik annak a lehetősége, hogy kifejlődjön egy állandóság, egy tradíció, hogy folyamatosan megszakad, és minden generáció életében újra és újra megszakad az állandó építkezés lehetősége. És ez folyamatosan újraírja azokat az elgondolásokat, amelyeket az ember a sorsáról elképzelt, és újraírja azokat az elgondolásokat, vagy letarolja azokat az elgondolásokat, amelyeket az előző generációtól hoz, amelyek már eleve roncsolt tradíciók. És így sem a sem a minták nem működnek, sem pedig az emberek nem tudnak a saját sorsukról, vagy a saját életükről helyes elképzeléseket kidolgozni, illetve amikor ezzel megpróbálkoznak, akkor vagy beleütköznek valamilyen ezt lehetetlenné tevő ösztönbe, vagy szenvedélybe, amely megakadályozza őket abban, hogy sorsuk valamennyire is jobbra forduljon, vagy szerencsésebb fordulatot vehessen, vagy pedig beleütköznek, ha nem az ösztönbe, akkor valamilyen olyan elmebajba, vagy olyan téveszmébe, vagy olyan hamis tudatba, amely ugyancsak félre rántja őket. De nem gondolom azt egyébként, hogy volna egy egyenes modell arra, hogy az emberek hogy élnek, és nem gondolom, hogy ez a világon bárhol létezne a maga tökéletességében. Nyilván ez csak egy fikció, vagy egy vágykép az ember sorsában. De hát ez a könyv mindenféleképpen arról beszél, hogy hogyan mennek félre a sorsok. Én egyébként nagyjából azt gondolom, hogy azt őszintén és komolyan tudom állítani, hogy az eddig életem során kizárólag félrement sorsokkal találkoztam.
Az egyik kulcsmotívum, ami ezt a félresiklást valamilyen módon magyarázza, ez, amit említesz, az ösztönökkel való bánni nem tudás. Van két fontos szereplője ennek a regénynek, akiket kiskamasz korukban ismerünk meg, 11, illetve 14 éves korukban. Róluk azt mondott, hogy olyanok, mint két idomított orángután. Sőt, önmagukról állítják, hogy szörnyetegek. Holott nem mások, mint játszani, világra rácsodálkozni szerető kiskamaszok. Egyikőjük ráadásul szerelmes, a másikójuk anyjába, szerelemmel jött a világra. Tehát egy nagyon-nagyon emberi, nagyon-nagyon szeretetteli figurák ezek. Körülöttük pedig van egy polgári világ, a 60-as években, 70-es években járunk, bocsánat, mire ők a kiskamaszokká lesznek, mert 63-ba, illetve 67-be születnek. És ez a polgári világ pedig úgy jöhet létre, hogy van egy mániás vallástörténészünk, akinek igenis az a rögeszméje, hogy átmentsen nem évtizedeken, hanem évezredeken át információkat. Egy bizonyos Péter nevű vallástörténészünk, akinek szintén nem sikerült ennek ellenére sem a házassága, nem ismerte fel sem a saját ösztöneit, sem a feleségét, sem a lányáit. Tehát őt sem menti meg ez a tudás, és ez a konzervativizmus, vagy polgáriság, amit jellemzi. Hogy lehet ez?
Tulajdonképpen nem osztok igazságot ebben a könyvben. Nincs egyetlen olyan központi rezonőr figuránk sem, aki tudná az igazat, vagy az igazságot, vagy képviselni tudna valamilyen változhatatlan értéket. A Wallstein Péter figurájában az eltűnt polgári tradíció jelenik meg, amely talán, vagy legalábbis mai tudásunk szerint nyomokban megvolt valamikor ebben a világban, és ennek a tradíciónak a szükségszerű felbomlásáról beszél, és arról, hogy hogyan válik ez tragikomikussá ennek az átmentési kísérlete a 70-es évek kádári Magyarországán, és hogyan válik egy fullasztó zárványa az a világ, amelyben ez megpróbál tovább élni, és körömszakadtáig megpróbál ragaszkodni a saját értékeihez, és miközben értékekhez ragaszkodik, eközben nem tud felismerni más értékeket, és képtelen változni, vagy képtelen idomulni, és hát többek között ez az idomulni képtelenség vezet végül a főszereplőnk tragikomikus sorsához, illetve átnyomja rá bélyegét a következő generációk életére. Mindazonáltal ez nem családregény, még hogyha a családi bizonyos fokig, vagy hát a történet szerint teljes egészében család keretében játszódik, annál azért sokkal fragmentáltabb és széttartóbbnak gondolom.
Hát mert, hogy ez a Magyar Buddenbrook-ház, ez nem tartható össze. Gondolom. Igen. És eleve nem is úgy indul, mint családként indul. Számomra az az izgalmas, hogy miközben te itt a polgári hagyományokról beszélsz, ez a fajta polgáriság, amit a Wallstein Péter képvisel, ez a bizonyos vallástörténész, akiről beszélgetünk, ez nem a Horthy Magyarország klasszikus polgári értékrendje, világa. Ő részt vesz Kassán, a mai Magyarország határain kívül, hogy emlékeztesselek a te határhúzásodra, a zsidómentésben például, maga is bujkál. Tehát ő egy maga módján ellenálló és reflektáló figura. És eleve groteszként indul ennek ellenére. Eleve nem ismeri fel a saját vagy a felesége ösztöneit egy 22 évvel fiatalabb tanítványával, hát nem alapít családot, de születik közös gyerekük. Tehát suta is, és reflektív is ugyanakkor, és felelősséget is vállal, megpróbál anyja és apja lenni a lányának, de hát nem is tud, nem találja a helyét. Milyen polgári kultúra ez, amit te itt rekonstruálsz, vagy letapogatsz, vagy amivel megpróbálsz szembesíteni?
Hát itt inkább világok roncsairól van szó. Olyan világok roncsairól, amelyek már talán abban a pillanatban, vagy a 20. század elején is már csak romjaiban léteztek, vagy illúzióiban, és az idő már végképp körben nyaldosta ezeknek a talapzatát, és hát tudjuk, hogy hogyan omlik össze a 20. század elején már ez a világ, vagy a 19. század végén, hogy kap létet, növeléket. Nekem ilyen távoli emlékeim vannak gyerekkoromból azokról a figurákról, akik ezekből az egykor létezett polgári szigetekből, erdélyi, felvidéki szászvárosokból érkeztek egy olyan fajta tradícióval és egy olyan fajta hozzáállással, amelytől egyformán idegen volt a kommunizmus és a nácizmus eszméje is, amely kétségtelenül már a saját idejében is egy ritka tünemény volt, még hogyha sporadikusan azért létezett is, és hát ezt a fajta tradíciót is, már a polgári tradíciót is felzabálta a nácizmus és a szélső jobb eszméje.
De miért zabálta fel? Mert nem voltak elég a szellemi, nem volt elegendő ez a szellemi muníció, vagy tehát, hogy nem találom a magyarázatokat. Ha azt nézzük, hogy ez a te vallástörténészed, és írott te regényíróként, de te is klasszika filológusként indultsz, és neked is a világod ez, ahonnan a te főhősöd mozog, amelyben mozog. Szóval, hogy ez a saját életét, a lánya, a felesége életét is különböző ókori klasszikus mítoszokkal magyarázza, mint egy megkésett Freud, mint hogyha a 19. század végi polgárosodási, vagy 20. század elejé polgárosodási kísérleteknek egy késleltetett kudarcát látnánk, egy elhúzódó agóniát, hogy mi a magyarázata annak, hogy ez az ember, akinek ilyen tartalékai vannak, aki ennyire ragaszkodik a formákhoz, akire ennyire tud ellenállni, az mégiscsak belebukik ebbe az egészbe.
Én azt gondolom, hogy ezt a bukást, mint oly sok eszmével bástyázott tradíció bukását, és már olyan sok ilyet látott és nézett végig Európa. Ezt többé-kevésbé mindig az okozza, hogy megkísérel egy olyan teljes világmagyarázatot építeni, amelyből mindig kilóg az egyén, mindig kilóg az ösztönvilág, mindig kilóg, vagy soha nincs kellő válasz lehetőség arra, hogy mi történik, hogyha az egész világ megváltozik körülöttünk, és annak a szomorúságáról is szól, vagy hát annak a tragikomikusságáról is, hogy elkerülhetetlenek ezek a változások, amelyek folyamatosan alássák azokat a kereteket, amelyeket megpróbálunk az életünk köré szabni, és én azt látom, hogy az emberek legtöbbjénél nincs arra muníció, hogy hogy nincs is világkép, vagy nincsenek világképek, hanem ad-hoc válaszok vannak, amelyeket így úgy amúgy régi könyvekkel megpróbálunk alátámasztani, vagy okoskodással megpróbálunk megacélozni, de hát ezek pillanatok alatt korrodálódnak, és abban a pillanatban, ahogy valamilyen konkrét helyzetre kell választ adni, csődöt mondanak.
Közben pedig azt látni, hogy azért ez az ember nincs kitéve olyan, valahogy mindig megúszza a történelmi leszámolásokat, nincs kitéve olyan típusú büntetésnek, marginalizálódásnak, ami az ő életét alapvetően megkérdőjelezni, hogy mindig meghoz valamilyen kompromisszumot, ami azért úgy a túlélés és a saját maga által teretett polgári formákon belül tartja. Nagyon sokat mondó az a párbeszéd, amikor megkérdezik tőle, hogy hisz-e Istenben. És azt kérdezi, azt hiszem, hogy akkor már a 70-es évek Magyarországán járunk, és azt kérdezi, hogy 60-as években, hogy melyikben? Tehát miközben ugye Magyarországon ugye illik ilyenkor ateistának lenni. Tehát kint sem vagyok, bent sem vagyok a rendszerben. Ellen is állok, nem is állok ellen. Semminek se állok ellen, mindennek ellen állok. Hogy van ez?
Igen, hát így van, ahogy nagyon pontosan jellemzett, hogyha egészen a végsőkig kapargatjuk ennek az embernek a karakterét, akkor az derül ki, hogy végül is a lételeme a folyamatos kérdezés és annak az illúziója, hogy vannak válaszok, de ezek folyamatosan elolvadnak ezek a válaszok, és folyamatosan egyre inkább, egyre mélyebben akar rákérdezni az ember, akkor egyre kevesebb fognivalót talál, és az, hogy mindig egy kicsit megúszni, mindig egy kicsit arrébb lépni, aztán valamilyen lendület ellentámadásba menni, de közben meg elvéteni a célt, ezt azt gondolom, hogy ennek a tradíció felbomlásának a fő algoritmusa.
Magyarországon kívülről olvasni ezt a regényt, mondjuk a Ceausescu korszak Romániája felől, nézni vissza a Kádár rendszerre, és aztán a rendszerváltás utáni évtizedekre. A nagy kérdés az, hogy mégis megmaradt a magyar polgári kultúra valamilyen szinten, valamilyen takaréklángon a Kádár rendszerben. Hogyan lehetséges ez? A rendszerváltás után pedig újra akarták ezt a soha meg nem szűnő magyar polgári kultúrát teremteni, újra akarták erősíteni. Minek? Hogyan? Miféle polgárságról beszél? Vagy miféle polgárság iránt vágyakozik folyamatosan a magyar társadalom, miközben az a polgárság ott van, és lám ennyire elég? Hogy ez milyen déli bábja a magyar kultúrának, társadalom történetnek?
Igen, ez a dologban tényleg az érdekes, hogy túlélnek szavak, a múltból így átsodródnak a hullámveréssel, meg a tengeráramlatokkal ilyen roncsolódott fogalmak, amelyekkel megpróbál a társadalom operálni, vagy megpróbál az értelmiség operálni, vagy így közkézen forog, és az ember azt gondolja, hogy ezek jelentenek valamit, és ezekből valóság építhető, miközben a hőseink egy szépnáló Budapesten bolyonganak, és inkább leisszák magukat, mert hogy elviselhetetlenek érzik az életüket. És nem akar ez a regény társadalmi regényként válaszokat adni arra, hogy mi miért történik. Nem követjük végig tipikus hősök sorsát abban az értelemben, hogy valami példázatosat mondjunk arról, hogy melyek a tipikus sorsfordulók, és akkor akik így indulnak, azok ilyenek lesznek, akik pedig úgy indulnak, azok amolyanok lesznek. Ennyire nem gondolom, hogy általános mintáknak megfeleltethetőek az egyéni sorsok. A, Ami viszont itt tényleg mozog, az az, hogy hogyan veszi át egyrészt ezt az egész tradíciót, másrészt az emberek sorsát, egyrészt az anarchia, másrészt az őrület. És hát, hogy hogyan konkludál végül a 2010-es években a magyar társadalom egy kollektív mérgezettségben és hipnózisban.
Magyarországon kívülről olvasni ezt a regényt, mondjuk a Ceausescu korszak Romániája felől, nézni vissza a Kádár rendszerre, és aztán a rendszerváltás utáni évtizedekre. A nagy kérdés az, hogy mégis megmaradt a magyar polgári kultúra valamilyen szinten, valamilyen takaréklángon a Kádár rendszerben. Hogyan lehetséges ez? A rendszerváltás után pedig újra akarták ezt a soha meg nem szűnő magyar polgári kultúrát teremteni, újra akarták erősíteni. Minek? Hogyan? Miféle polgárságról beszél? Vagy miféle polgárság iránt vágyakozik folyamatosan a magyar társadalom, miközben az a polgárság ott van, és lám ennyire elég? Hogy ez milyen déli bábja a magyar kultúrának, társadalom történetnek?
Igen, ez a dologban tényleg az érdekes, hogy túlélnek szavak, a múltból így átsodródnak a hullámveréssel, meg a tengeráramlatokkal ilyen roncsolódott fogalmak, amelyekkel megpróbál a társadalom operálni, vagy megpróbál az értelmiség operálni, vagy így közkézen forog, és az ember azt gondolja, hogy ezek jelentenek valamit, és ezekből valóság építhető, miközben a hőseink egy szétnáló Budapesten bolyonganak, és inkább leisszák magukat, mert hogy elviselhetetlenek érzik az életüket. És nem akar ez a regény társadalmi regényként válaszokat adni arra, hogy mi miért történik. Nem követjük végig tipikus hősök sorsát abban az értelemben, hogy valami példázatosat mondjunk arról, hogy melyek a tipikus sorsfordulók, és akkor akik így indulnak, azok ilyenek lesznek, akik pedig úgy indulnak, azok amolyanok lesznek. Ennyire nem gondolom, hogy általános mintáknak megfeleltethetőek az egyéni sorsok. Ami viszont itt tényleg mozog, az az, hogy hogyan veszi át egyrészt ezt az egész tradíciót, másrészt az emberek sorsát, egyrészt az anarchia, másrészt az őrület. És hát, hogy hogyan konkludál végül a 2010-es években a magyar társadalom egy kollektív mérgezettségben és hipnózisban.
Mire gondolsz, ha azt mondod, hogy anarchia?
Még az értékek látszatának is a tökéletes elvesztése. Tehát ma, amikor kereszténységről beszélünk, vagy keresztény Európáról beszélünk, vagy polgárságról beszélünk, vagy hitről beszélünk, akkor többé-kevésbé nyilvánvaló, hogy ezek a dolgok nem léteznek. Tehát, hogy ezek valamikor sok száz évvel ezelőtt, de akkor is inkább csak írott formában létező dolgok, amelyek aztán így úgy, amúgy könyvekben eljutnak a mába, és ebből próbálunk rekonstruálni egy valamikori múltat. Azt hiszem, hogy ezek a mai világban ezek a fogalmak már semmit sem takarnak, illetve csak saját roncsaikat takarják, és saját tragikumikus nem létüket.
De azért nem léteznek, mert nem léteznek, mert fikció, mert nincs ilyen hagyomány, vagy azért nem léteznek, mert képtelenek vagyunk megtanulni, megérteni, e szerint élni.
Azt gondolom, hogy a túlságosan, tehát egyrészt elroncsolódnak nyilvánvalóan a hagyományok, másrészt ugye abból az életmódból, ami a folyamatos tűzoltás, az, hogy folyamatosan pánikszerűen valamilyen lyukat be kell többni, hogy ne dőljön össze az egész, de a lyukakat is inkább csak bekenjük sárral a helyet, hogy betömnénk, ami nagyjából nagyjából mindenki életét jellemzik, kivéve talán azokat, akik folyamatos rablással töltik az idejüket. Ez eleve lehetetlenné teszi azt, hogy kialakuljanak olyan társadalmi struktúrák, olyan közösségi értékek, olyan fajta lehetőségek, amelyek egy stabil és értékekkel körülbástyázott életet jelenthetnének. Ráadásul ezt nem csak a tradíció hiánya pusztítja, hanem az a fajta képtelenség is, hogy az emberek a saját sorsukban képesek legyenek valamilyen állandóságot felismerni.
Milyen állandóságot lehetne felismerni, ami ott van és nem ismersz fel, amit nem értünk?
Csak a saját kis újraosztalom mellől lábamat föltéve tudok erre válaszolni, hogy ami az egyetlen, ami nekem létezik, az a belátás, vagy a rálátás állandósága, ami aztán persze 5 perc van megint megváltozik, tehát lehet, hogy egy következő regényt írok, abban már egészen más dolgokról lenne szó.
Mondok neked a saját regényedből néhány példát, ahol én nem látom a belátást, vagy azt, hogy benne élnének az emberek a saját életükre. Ugye itt van ez a mi vallástörténészünk, ez a Wallstein Péter nevű egyébként művelt ember, aki ragaszkodik az egyetemi keretekhez, előadásokhoz, vagy az akadémiaihoz, amikor az egyetemről kipendelítik, észre se veszi, hogy kipendelítik, külön kell szóljon neki a portás. Akkor megpróbál átszivárogni az akadémiára, ott úgy tesz, mintha előadásokat tartana, de hát azokat nem hallgatja senki. Van neki egy felesége, vagy lesz neki egy társa, akivel aztán nem beszélnek egymással, mert nincs amit mondaniuk egymásnak. Ennek a társának, egy Stella nevű nőnek születik egy kislánya, az ő közös kislányuk kulcsfigurája telegényednek, Olga, aki többször elhagy. Egy anya, aki folyamatosan elhagyja a lányát, ha véletlenül felveszi vele a kapcsolatot, akkor csak a lánya testsúlyáról és ruháiról tud beszélni. Hogy ezek a nyilvánvaló emberi, azt is mondta, ösztönös viszonyok, hogy van egy gyerekem, vagy van egy társam, akkor beszélek vele, eszem, megölelem, hozzászólok, hogy ezek nem múlnak elő, tehát hogy ezt ki kell ölni az emberből, majd módszeresen ki kell valahogy belőle szivattyúzni, mert magától nem tűnik el, ez ott van, ez egy olyan természetes dolog kéne legyen. Tehát, hogy az a romlás folyamat, amin ezek a társadalmak átmennek, ha valóban átmennek, és nem csak egy ilyen pánikszerű fikció az, hogy ilyen krízist élünk meg, azok strukturáltak, azoknak kell legyen valami romboló erő, amit rá kéne mutattunk, hogy ez igen, ezért lettél te ilyen, amilyen, ezért nem vagy apa, anya, stb. Szerető, férj, gyerek.
Csak ugyanígy zajlanak ebben a könyvben a dolgok. Azt, hogy ki az a végső energia, aki dolgozik, és aki ezt teszi, azt persze nem tudom, mert akkor sokkal többet tudnék, mint bárki, vagy bármelyikünk. Én annyit tudok ebben a könyvben, amennyit a regényhőseim tudnak külön-külön, de ezek nem összeadható tudások, tehát ezeknek nincs egy summázata, nincs egy kollektív bölcsessége. Én azt figyeltem szájtátva, hogy az emberekben, vagy mondjuk akkor az csak azt, hogy a regényhőseimben hogyan esnek szét a legminimálisabb emberségnek a kötelezettségei, az egyértelmű ösztönök hogy válnak sokértelművé, értelmetlenné, hogyan támadják meg az emberek egymást ahelyett, hogy egymást szeretnék, vagy egymást segítenék, hogy hogyan nem képes egy anyaként működni, egy férfiként működni, egy gyerekként működni, és össze-vissza egy társadalomként működni. Ezt nevezzem anarhiának bizonyos fokig, bár kétségtelenül egy irányított anarhia, vagy egy nemű anarhia annyiban, hogy mindenestül negatív. A végső okokra nem tudok választ adni. Én azt tudom ebben a regényben kínálni az olvasónak, hogy végigköveti velem ezeket a változásokat, végigköveti ezeket a rettenetes ellentmondásokat, és ezeket az elveszéseket és elvesztéseket, és megpróbálunk ezáltal együtt elgondolkozni azon, hogy vajon hol romlott el valami, már ha egyáltalán elromlott, már ha ez egyáltalán elromlás, bár kétségtelenül a szereplőimnek rossz a létezés, vagy csak nagyon kevesen tudnak nagyon rövid időre valami jót kipréselni a világból, akkor bizonyára van valami kollektív baj. De ennek a nevét én nem tudom kimondani.
Ha ezt a bizonyos Stella szálat vesszük alapul, akkor az a képlet, amit te kínálsz, az egy klasszikus 19. századi családmagyarázat. Stella számára a házasság az egy gazdasági alkú, amire a túlélésért van szükség, az ő szülei, apja elherdálta a vagyont, neki a túlélés az, hogy keres magának egy társadalmilag potens férjet, és mindaddig, amíg Péter társadalmilag potens el tudja tartani, nagyon rövid ideig tart ez az idő, addig együtt van vele, és utána azzal vagy azokkal lesz együtt, akik éppen megfelelő körülményeket tudnak számára biztosítani. És ez a fajta gazdasági, az emberi viszonyok marxi fogalmakat használok, holott te marxista világmagyarázatot elutasító polgárságra utaltál. Szóval, hogy amíg ezek a viszonyok működnek, addig ő benne van, amikor már nem működnek, akkor tovább áll. Tehát ez egy nagyon klasszikus képlet az, amit te itt felállítasz, és amit végig... Tehát, hogy nem értem, hogy miért mondod azt, hogy hát nincs emögött kollektív.
Ja, most el a sorsánál ott egy viszonylag egyszerűbb dolog van, már ami a dolognak a gazdasági oldalát illeti, de ugye ami nem a gazdasági oldalát illeti, az a lányához való viszony, illetve hát a testképhez való viszony, amelyet ugye mindig abban a kérdésben fejez ki a regény, hogy ki éppen hány kiló, és hogy megfelelően egészségesen táplálkozik-e.
Hát mert hogy egy termék vagy, aki el kell adja magát, mert ha nem vagy eladható formában, akkor nem fognak megvenni, és akkor te nem leszel a piacon. Ennyi.
Igen, és hát bizonyos fokig a lányára is ebben az értelemben vehetjük úgy, hogy termékként tekint, de ugye a szeretet hiányára ez mégsem kellő magyarázat, mert ahhoz, hogy a szeretet is eltűnjön, ott valami súlyosabb dolog kell motorogjon.
Hát erre mondta jó öreg Marx, hogy ezt nevezik elidegenítés.
Igen, illetve hát itt van a Péterünk kedvenc filozófusa, akivel szívesen példálózik, és kis kamasz unokáját riogatja a görögök borzalmas bölcsességével, hogy az emberek többsége rossz, és hogy nem érdemes máshogy nekiindulni ennek a történetnek, mint ezt tudatosítva.
Miközben ő azért elég sokszor tud emberi lenni, vagy mégiscsak kipöccen ebből a távolságtartó, személytelen, tudós szerepből, amiben ő szeret tetszeregni. És ez csak körbevesz.
Igen, ez ideig óráig néha sikerül neki, de hát akkor is olyan borzalmakkal tömi végül a gyerek fejét, és hát végül is mindig elragadja a saját magyarázata iránti szenvedélye, és végül csak önmaga hallgatósága lesz ezekben, és ezek végül monológgá válnak. Tehát, hogy minden jó szándék végül célre csúszik, és hát csak egészen kevés szereplőnél, és egészen kevés és rövid rózsaszín és tejszínhabos pillanat adódik.
Ha a mai diagnózist szeretném felállítani, akkor az értelmiség narcizmusának egy korai esetével van dolgunk, amikor Péterrel ismerkedünk. Ez a önmagunk hangját szeretjük hallani, és saját művünk az, ami visz minket. Azért ez elég általános, meg eléggé szépen összefoglalja, hogy hova jutott az oly sokat ajnározott és vizsgált és elemzett európai értelmiség.
Igen, hát ez egy kicsit karikírozva persze, meg hát erőteljesen karaktervonásokkal, hogy az egy regény keretein belül élvezhető legyen, de hát ez ennek a fajta értelmiségi karakternek a karikatúrája vagy torzképe, miközben persze egy csomó szerethető vonás is marad benne.
Mondjuk úgy, hogy elnézőek vagyunk magunkkal, így olvasó-síró értelmiségek.
Hát ha így akarod értelmezni, akkor akár így mondhatjuk.
Hát úgy én úgy szerettem kegyelmet gyakorolni magam iránt, amíg olvastam. Vagy hogy hálás voltam neked. De ebben a beszélgetésben, amit itt folytatunk, többször megismételted, hogy ez nem egy családregény, nem társadalmi regény, nincs benne kollektív bölcsesség. Miért hárítasz?
Azt gondolom, hogy nem, tehát engem végig az érdekelt, és minél inkább írtam, annál inkább érdekelt, hogy milyen végtelenül bonyolult és összetett játszmákat lehet építeni ezekből az emberi viszonyokból, és sokkal kevésbé annak a vágya hajtott, hogy megtaláljam a magyarázatot ezekben az emberi sorsokban és ezeknek az összefonódásában arra, hogy mi miért történik. Sokkal inkább az érdekelt, hogy ezek milyen ezerszínűen fonódnak össze, és milyen bonyolult együttállásokat hoznak létre. És azt gondolom, hogy az, hogy minél több ember, minél többféle szempontját és minél többféle kudarcát tudjam feltérképezni, inkább visszafogtam magam attól, hogy egy-egy röviden és egyszerűen idézhető mondatban megpróbáljam kimondani azt, hogy hát mi miért is van végül is.
Miért érdekel téged ennyire a kudarc, és különösen a szerelmi kudarc? Vagy miért van ennek ilyen jelentősége? És miért
hát ez egy csodás tematika. Az egyik legszebb, legizgalmasabb dinamika nekem a regény írásban a szándék, a tiszta szándék és a kudarc dinamikája, illetve az, hogy a szereplők hogyan próbálják minden erővel megváltoztatni az életüket, és aztán ez milyen ritkán és milyen kevéssé tud sikerülni. Már kétségtelenül akadnak azért itt olyan szereplők is, akik sikerre járnak, tehát azért ezt ne vitassuk el.
Itt most a tapasztalt és avatott regényíró professzionalizmusával megkerülted a kérdést, amit bizonyára nagyon sok székelyföldi hallgató vágyna megválaszolni, hogy miért nem lehetséges az, hogy ezek az emberek szeressék egymást, vagy hogy ezek a szerelmek működjenek. Miért van
hát ezek az emberek szeretik egymást. Ezek az emberek szeretik egymást, nagyon is szeretik egymást, túlságosan is szeretik egymást, de hogy ezek nem bírnak állandó és változhatatlan formában megmaradni, és hát a szeretet maga önmagában is egy irtózatosan bonyolult dolog. Most csak egy zárójelet hadd nyissak ebben a kérdésben, hogy a feleségem Péterfi Novák Ivának most jelent meg a regény, az a cím, hogy Apád előtt nevetkőz, ez a reklám helye, és egy nagyon jó beszélgetés volt tegnap előtt róla, ahol ez itt egy családi abúzusról szóló történet van, tehát ahol szexuálisan a nagyapa használja a saját unokáját, és azt hangzott el avatott pszichológusok arról tárgyaltak, hogy ez vajon szeretet, ez a szereteten belül van-e. Tehát, hogy az szeretete, amikor egy nagyszülő a saját unokáját nem erőszakban megerőszakolja, hanem hát ravasz csábítással ráveszi, hogy a testi vágyait kielégítse. És hát ez mind kiderült roppant fogós kérdés. Mert hogy ugye nem gyűlölet, meg nem is közöny, meg nem is ilyesmi, és hirtelen azért föl, amikor ilyen határeseteket vizsgálunk, akkor hirtelen nagyon könnyű összezavarni az embert azokkal a fogalmakkal kapcsolatban, amelyeket használ. Dehogy nem szeretik ezek az emberek egymást, nagyon-nagyon-nagyon szeretik, olykor halára szeretik, és túl szeretik egymást. Nagyon kevésszer láttam életemben olyan egyenletesen fénylő szeretetet, amely mindig csak meleget adna. A szeretet az mindig erős sebeket is ejt.
Hát olyasmiket feltételez, mint elismerni a másikat, felismerni, hogy miben más, segíteni a másikat, szolidaritásban együtt élni. Tehát olyan a személyes, legszemélyesebb és legbensőbb viszonyok egy komplex, objektív társadalmi környezetet, közeget, foglalatot feltételeznek. És ha az egyik hibázik valamelyik, vagy a személyes, vagy a vagy a közösségi, akkor megbillen, akkor nem működik. Tehát, hogy én tudom, hogy te nem akarsz itt nagy magyarázatokat adni, de hogy ebben a térségben, amiben élünk, hadd ne nevezzem meg, mondhatjuk azt, hogy globálisan, valahogy ez nem adódik, nincs foglalata ahhoz, hogy egymás mellett, egymás tisztelve, egymás iránt szolidarizálva ki tudjunk tartani.
Igen, két, ez egy szereplő párnál történik meg ebben a regényben, Wallstein Péter és az elbeszélő Karlnak az apja, barátsága és a dunaparti beszélgetéseik az egyetlen olyan szegmens ebben a történetben, ahol két egyenrangú ember egyenrangúan egymást tisztelve
úgyis, mint férfi.
Egyéb iránt ez ugye nem egy túlhangsúlyozott része a regénynek, de többé-kevésbé ez történik. Illetve hát van egy olyan barátságunk, ami viszont egy női barátság, amely szintén végigível a regényen, ez az egyik főszereplő Olga és az ő barátnője Ilona kapcsolata, ahol hát szintén egy életre szóló barátság működik, és a maga összes bonyolultságával mégiscsak két többé-kevésbé felnőtt és többé-kevésbé toleráns és egymás értékeit tisztelő ember, még ha kétségtelenül kerülnek bele apró homokszemek ebbe a szeretett gépbe.
Hát olyan aprócska homokszem kerül ebbe bele, hogy amikor Ilona beszámol egyetemistaként az egyik szerelmi kalandjáról, egyik fontos szerelmi viszonyáról, akkor megjegyzi Olgának, hogy hát az az egyetlen baj van ezzel a fiúval, akivel éppen lefeküdtem, hogy zsidó. Mondja annak az Olgának, akinek az apja részt vesz a kassai zsidó mentésben, és ők maguk is bujdokolnak egy katonikus templom befalazott sekrestjében. Hát ott azért omlik, vakollat, mennyezet minden ennél a mondatnál, és azt gondolom...
Hát nagyon örültem, hogyha itt az olvasó azt érzi, hogy végrepett a kárpit, a mennyeknek kárpita. Igen, de hát azt gondolom, hogy nem ússzuk meg, egyikünk sem ússza meg, nem csak itt Kelet-Európában, egyáltalán a létezésben, hogy ilyen mondatok ne vágják tarkón, és egyszer csak ne omoljon össze minden körülötte, amit gondolt. Aztán pedig hát jön az ember a kis vakolókandalával, merít egy marétnyi sarat, és aztán elkezdi a repedéseket tapaszgatni.
Hát én ezt most olvasóként is, a te regényvilágodban, meg magánemberként is kérdezem, hogy mondd már meg nekem, Gergő, hol a búbánatban lehet ezek után barátkozni?
Igen, ez a regény másik fő kérdése, hogy képesek emberek azok után együtt maradni, hogy olyan dolgokat művelnek egymással, vagy olyan dolgokat vágnak egymás fejéhez, amelyet nem volna szabad megengedni és elengedni. És hát igen, ezzel az ellentmondással nyújtom át az olvasónak a regényt.
Muszáj még egy kérdést feltegyek, pedig már nagyon próbára tettem a türelmedet, hogy felbukkan ebben a könyvben egy motívum, amivel a kortárs magyar irodalomban egyre többször találkozom. Závada Pál Egy piaci napon című regénye nyitotta a sort, most jelent meg a Krusovszky Dénes regénye, ott is felbukkan, és nálad is egy 44-es tömeggyilkosság, amelynek a nyomaival évekkel később szembesülnek a szemtanúk és a túlélők, illetve nem szembesülnek. Tehát, hogy ez a háború végének a kibeszéletlensége, illetve a háború kibeszéletlensége, ez hogy él tovább a konszolidáció és béke évtizedeiben, és hát tovább él, és miért most kezdett benneteket izgatni ez a 44-45 forduló?
Én azt gondolom, hogy ez az eset, amikor megfogadja az ember Hérodotosz barátunknak a bölcsességét, hogy csak akkor lehet valamiről beszélni emberi sorsról, vagy történelmi sorsfordulatokról, vagy korszakokról, amikor az lezárul. És azt gondolom, hogy most szembesültünk azokkal az igazi fordulatokkal, amelyek ezeket a dolgokat illetik. Tehát az, hogy a kádári idők, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek elfolytottsága után hogy bukkannak föl újra emlékek, és ezek hogy nem tudják megúszni az újraértelmezések, az átértelmezések és a kisajátítások borzalmait.
Na hát, bármikor jön el az ideje a szembesülésnek, tegyünk meg mindent azért, hogy ez megtörténjen. Például olvassuk el Péter F. Gergely könyvhétre megjelenő könyvét, A golyó, amely megölte Puskint. Vagy szembesüljünk magánéleti kudarcainkkal és reményeinkkel, nagyon sokféle dimenziója van ennek az igazán olvasmányos és izgalmas kötetnek. Gergely, köszönöm szépen a beszélgetést, és lássunk itt is, és halljunk itt is különböző író-olvasó találkozókon.
Nagyon szépen köszönöm, Boróka, és köszönöm szépen, hogy te voltál az első, aki erről a regényről kérdezett.